Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 107. Zsoltárunkkal dicsérjük a mi Urunkat. A 107. Zsoltárunk első versét énekeljük, ami így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, mert nagy ő jó volta. Foglaljunk helyet, és a 488. dicséretünket keressük elő, amit énekeljünk mind a négy versével. 488. dicséretünket, ami így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Ézsaiás próféta könyvéből, a 6. részből olvassuk Isten igéjét. Ézsaiás próféta könyvének 6. részében ezt olvassuk. Amely esztendőben meghal a Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben,
és palástja betölti a templomot. Szeráfok állnak vala felette, mindegyiknek 6-6 szárnya vala, kettővel orcáját fedébe, kettővel lábait fedébe, s kettővel lebegett. És kiállt vala egyik a másiknak, és mondá, szent, szent, szent a seregeknek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És megrendültek az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Akkor mondék, jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hisz a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén volt, melyet fogóval vett volt az oltárról. És illeté számat azzal, és mondá, ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. És hallám az Úrnak szavát, ki ezt mondja vala, kit küldjek el, ki megyen el nékünk, én pedig mondék, ím hol vagyok én, küldj el engemet. És monda, menj, és mondd ezt a népnek, halván halljatok, és ne értsetek, látván lássatok, és ne ismerjetek. Kövérítsd meg a nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be. Ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. És én mondék, meddig lészen ez, Uram? És mondta, míg a városok pusztán állnak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, és a föld is puszta lészen. És az Úr az embert messze elveti, és nagy pusztaság lészen a földön. És ha megmarad még rajta egy tized rész, ismétlen elpusztul ez is. De mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után, az ő törzsük szent mag lészen.
Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló szent Istenünk, Jézus Krisztus által mennyei édesatyánk, ma is eljöhettünk ide a te házadba. Köszönjük te néked. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt napokban, testileg is, lelkileg is gondunkat viselted, és most ide jöhettünk, hogy hálát adjunk neked, és magasztaljunk téged. És kérünk is, Urunk, hogy egyfelől bocsásd meg a mi vétkeinket, amikkel terheltünk téged az elmúlt időkben. Bocsáss meg nekünk a keresztért, az ott kifolyt vérért, megváltunk véréért. Köszönjük néked, hogy azt az ígéretet adtad, hogy azért megbocsátasz. Köszönjük néked azt, hogy azt is kérhetjük, hogy taníts minket. Taníts minket az igén keresztül, taníts minket szívünkben a te lelkeddel, és kérünk arra, hogy segíts bölcsességet tanulnunk a te áldott szavadból. Kérünk arra is, hogy szent lelkeddel puhíts meg a mi kemény szívünket, hogy ne legyünk ellenállók, ne legyünk makacsok, hitetlenek, elutasítók, érzéketlenek a te szavaddal, te áldott személyeddel szemben. Hadd nyíljon meg a szívünk előtted, hadd nyíljon meg az életünk előtted, hogy legyünk a tiéd egészen, szolgáljunk neked, dicsérjünk nagy örömmel, sőt, szeressünk téged teljes bizalommal. Kérünk, munkálkodj ezen is a szívünkben. Köszönjük néked, hogy kéréseinket te magad gerjesztett föl bennünk, és aztán te magad is elégített ki, és válaszolod meg, és adod meg nékünk ezeket a dolgokat. Köszönjük néked, hogy így állhatunk most előtted. Kérünk, légy velünk, áld meg mai Isten tiszteletünket. Nagy nevedért, dicsőségedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 172. énekünket énekeljük. A 172. énekünk így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele 30. verséből olvassuk. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele első részének 30. verséből, ahol ezt olvashatjuk. Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcsességül lő nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul. Foglaljunk helyet. Csak nem bírok még elszakadni ettől a sorozattól, az Úr Jézusban nyert kincseink sorozatától. Kicsit gondolkozom, hogy miről is kell prédikálnom, és kérem az Urat, hogy segítsen, és megint eszembe jutott egyet, hogy hát Krisztusban nyertük el a szentségünket, a szentséget. És egy kicsit erről hadd beszéljünk a mai istentiszteletünkön. Onnan induljunk el, hogy Isten szent. A Szentírásban Isten így jelenti ki magát, és Jézus Krisztusban is így jelentette ki magát, mint aki szent Isten. Ő maga is mondja ezt magáról, hogy ő szent, és ezt hirdetik a szeráfok, a mennyei trón őrzői, ahogy itt Ézsaiás könyvében olvastuk. Szent, szent, szent az Isten. Ugyanezt ismételten olvassuk az Új Szövetségben is, a Jelenések könyve 4. részének a 8. versében. Ez a háromszori említése a szónak, szent, 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 ez a héber nyelvben a hangsúlyozást fejezi ki. A szeráfok fel akarják hívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy Isten szent Isten. Nyomatékossá teszik, és ezt egészen aláhúzzák, hogy mindenki, az egész mindenség így tekintsen Istenre. Nem csak szent egy szóval, hanem háromszor szent Isten. Érdekes, hogy azt nem olvassuk, hogy háromszor azt mondják, hogy szeretet, nem olvassuk, hogy kegyelmes, háromszor egymás után, de a szentségéről így olvassuk. És azt is tudhatjátok a Bibliából, hogy sok mindent mond Isten magáról a Szentírásban, de a legtöbbet arról olvasunk, hogy ő szent Isten. Na most ez a szentség mit is jelent? Ez a szent szó az azt jelenti, hogy külön választott. Külön választott. Amikor Isten rátekint a világra, akkor felülről tekint rá a világra. Messze felette áll a világnak, a teremtettségnek, a mikrokozmosznak, a makrokozmosznak. Ő nem ezekben rejlik, hanem ezek fölött van. Transzcendens Isten, így mondjuk, természet feletti lény. Szent, az azt jelenti, hogy fölötte áll mindannak, amit teremtett. De nem csak ezt jelenti, nem csak ezt jelenti, hanem azt is jelenti, hogy Isten minden hamisságtól, tisztátalanságtól teljesen elkülönül. Ő abszolút makulátlan, abszolút tökéletes. Minden erkölcsi tisztátalanságról elkülönül, erkölcsi tökéletes. Így szokták meghatározni, hogy Isten tiszta, minden szennytől mentes, egészen tökéletes, minden szempontból hibátlan. Az angyalok azt is dicsőítik tehát, hogy Isten mindenek fölött álló személy, de azt is, hogy ugyanakkor erkölcsileg abszolút makulátlan. Sőt, minden erkölcsi tökéletesség letéteményese és foglalata. A Szentírásból az is kiderül, hogy egyedül Isten ilyen. A Jelenések könyve 15. részében olvassuk, hogy egyedül te vagy szent. Ő, aki a mindenség felett áll, erkölcsileg abszolút tökéletes, ebben tökéletesen egyedül álló.
Istenben nincsen semmiféle erkölcsi szenny, semmiféle vétek, semmiféle bűn. Azt olvassuk a János első levelében, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Úgy is lehetne ezt mondani, hogy ő abszolút szent, tökéletesen szent. Egyedülálló ebben a minőségében. Nem olyan Isten, mint amilyennek sokan képzelik, mondjuk a keleti vallásfilozófiákban az istenséget egyfelől személytelennek képzelik, másfelől olyan erőnek képzelik, akiben vagy amiben a jó és a gonosz mint egy egyensúlyban van. Ismeritek ezt a yin és yang jelképet, ezt a kört, amit egy hullámvonalon van ketté osztva, és az egyik fele fehér, a másik fekete, és mindegyikben van egy ellenkező színű pont. A feketében van egy fehér pont, és a fehérben van egy fekete pont. Ezzel fejezik ki a kozmikus erőt, amire úgymond mindent visszavezetnek, ezt a személytelen energiát. Na most Istent, a Biblia Istenét nem lehet így ábrázolni. Ő benne nem keveredik össze a sötétség és a világosság, a jó és a rossz. És nem lehet azt mondani, hogy ő benne a rossz is, meg a jó is, mint egy relatív. Nem. Ő egy teljesen más lénynek mutatkozik meg a Szentírásban, és más lénynek nevezik, jelenti ki magát, mint amilyennek elképzelik ezekbe a keleti filozófiákba. Ezért is nem fogadjuk el ezeket a filozófiákat, mert az Isten képük az hamis, nem egyezik a Szentírással. Egyébként ebből következik az is, hogy az erkölcsiségüket se tudjuk elfogadni, mert ezekben a vallásokban a jó és a rossz az teljesen relatív dolog. Tehát a rossz istenképből egy rossz etika következik, egy elfogadhatatlan etika. Érdekes nagyon, hogy ez a keleti gondolat egyébként hatott Európában is. Volt egy híres ember, úgy hívták, hogy Carl Gustav Jung, aki hát azt mondta, ő Istenről beszélt, a Biblia Istenéről beszélt, de ő úgy mondta, hogy Istenben ott lakik a jó és a rossz. És a jót úgy hívják Jézus, és a rosszat úgy hívják, hogy Sátán. De ez a kettő Istenben van, és a Sátán és Jézus egymásnak testvérei. Így nevezte, hogy Istennek nem csak egy fia van, hanem kettő, mert a Sátán is az ő fia. És akkor van az Isten, aki az atya, és akkor van neki két fia, a jó fiú, az a Jézus, és a rossz fiú, az a Sátán, és akkor még ott van a Szentlélek, és így Isten már nem is tulajdonképpen három, hanem négy. Tehát lehet így okoskodni, és lehet ilyeneket mondani, de csak annak, aki a keleti filozófiák tükrébe próbálja magyarázni, meg értelmezni a Bibliát. A Bibliából úgy a zsidók egyébként, mint a keresztjének is, csak azt tudtuk kivenni, hogy Isten mentes mindenféle hamisságtól. Még annak az árnyékától is. Istenben nincsen semmi erkölcsi tökéletlenség, szentségtelenség. Ő abszolút, makulátlanul szent. És egyébként ebből következik az is, amit zsidó keresztjén etikának mondunk, mert hogy itt világosan meghatároztatik nekünk, hogy mi az, ami Isten szerint való, és mi az, ami nem az. És azt várja tőlünk a mi Istenünk, hogy azt kövessük, amit ő jónak mond, és amit ő maga elutasít, azt mi is utasítsuk el. Legyen az gondolat, érzés, cselekedet, valamilyen szóbeli megnyilvánulás. Úgy lehet mondani, úgy szoktuk mondani, hogy a kereszténység az dialektikus, tehát ilyen ellentétekben való gondolkodás, mert van az Isten, aki szent, és megmondja nekünk, hogy mi az, ami szent, ami jó, ami erkölcsileg is makulátlan. A keleti filozófiák pedig szintetikusak, megpróbálják a gondolkodásba összebékíteni a jót meg a rosszat, és aztán ezeket relativizálják is. Na, nem akarok már így filozofálgatni itt erről, hanem visszatérek ide a Szentíráshoz, hogy Isten így mutatkozik meg nekünk a Szentírásban, hogy szent. És akkor, ha nézzük, Isten három személyből áll, szent az Atya is, szent a Fiú is, szent a Szentlélek is, már annak a nevében is benne van, hogy Szentlélek. Ugyan az a szentség jellemzi a Szent Háromságnak mind három személyét, mint ami őt magát, egymagába, az egy Istent. Itt az angyalok, amikor magasztalják Istent, akkor a Szent Háromság Istent magasztalják. Nem mondják külön-külön, de még ez a Szent, 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 mintha még arra is utalás lenne, hogy mintha külön mondanák, hogy Szent az Atya, Szent a Fiú, Szent a Szent Lélek. Tehát egy csodálatos és egyszeres, mint egyébként félelmetes vonása is Istennek ez az abszolút erkölcsi tökéletesség, az erkölcsi tökéletlenségektől való abszolút mentesség. És ez aztán egyébként áthatja Istennek minden vonását. Úgy beszél a Szentírás, hogy Szent az Istennek a szeretete, Szent az Istennek a haragja, Szent az igazságossága, a jósága, Szent a hatalma, Szent a kegyelme. Az összes tulajdonságának ez mint egy fényt ad, a szentsége, az abszolút tökéletessége. Szentek, Istennek nem csak a tulajdonságai vagy vonásai, hanem Szent az ő szava is, Szent az ő igéje, abszolút tiszta, abszolút makulátlan. Azt mondja Pál apostol, az Isten törvényéről a Római Levél 7. részében olvassuk, ugyanazt egyébként, amit a 19. Zsoltár is mond, hogy a törvény szent. Mert Isten, aki adta a törvényt, szent, és ezért a törvény szavai is, amiket mondott Isten, az is szent. De az Isten szavai között vannak például az ígéretei is. Szent az ő ígéretei. Minden ígérete szent, olvassuk a 105. Zsoltárban. Istennek szent az evangéliuma, az, ami a Jézus Krisztusról szóló örömüzenet, hogy ő megváltott minket, és az ő véréje szeret minket Isten, és megbocsát, és elfogad minket. Ez is egy szent üzenet. És Istennek nem csak így a vonásai, nem csak a szavai, hanem az összes cselekedetei is mind szentek. Egyetlen tettét, egyetlen cselekedetét se lehet vétkesnek, rossznak, erkölcstelennek minősíteni. Legyen az a teremtés, legyen az az üdvösségre való kiválasztás, legyen az a megváltás, legyen az a gondviselő szeretet, amivel lehajol a teremtményeihez, az ellenségeihez is. Minden cselekedetében tökéletes, szentséges az Isten, nincs benne semmi hiba. És egészen megnyilvánul az ő szentsége abban, hogy el is határolódik mindentől, ami tisztátalan. Tehát ez a különállás, ez a szembenállása azzal, ami nem áll teljes mértékben összhangba vele, hát ez az, ami egyébként, mindjárt rátérünk, hogy félelmetessé teszi számunkra az ő szentségét. Istenről úgy beszélünk, hogy ő szent, és ez azt is magába hordozza, hogy ő gyűlöli a bűnt, és utálja a bűnösöket. Ezt olvassuk a Szentírásba, testvérek. Utálja a bűnösöket. Azt mondja a Példabeszédek könyvében, a makacs embert utálja az Úr, vagy utálatos az ő szemeiben. Ugyancsak a Példabeszédek könyvében olvassuk a 15. rész 26. versében, hogy utálatosok az Úrnak a gonoszok, a gondolatai. Isten, mint aki haragszik, és megbünteti a bűnösöket, így jelenik meg a Bibliában. Nehémiás könyve első részében olvassuk, hogy bosszút áll az Úr ellenségein, és megtartja haragját gyűlölőivel szemben. Egyszerűen Isten, a Szent Isten gyűlöli azt, ami nem áll vele összhangba, és nem engedi a maga közelébe azt, ami nem olyan, mint ő. Emlékezzetek, hogy Isten megteremtette az első emberpárt, éppen ez volt ma a fogadó igény. És elég volt egyetlen egy bűn, Ádám és Éva részéről, hogy Isten kizárja őket az Éden kertjéből. Nem lehettek vele tovább közösségben, mert a makulátlan tisztaság nem lakhatik együtt a tisztátalansággal. Igen, a világosság lakhatik-e együtt a sötétséggel, kérdezi az írás. Nem lakhatik. Isten abszolút világosság, és nem vállal közösséget a szentségtelenséggel, a sötétséggel. Egyébként pedig ezt még inkább demonstrálta Isten, hogy így mondjam, a Golgotai keresztjén. Golgota keresztjén. Hiszen ott ugye az történt, hogy Jézus magára vállalta a bűneimet, a bűneinket, és azok összes ítélete, a kárhozat rejászállott. Pedig ő benne nem volt semmi bűn,
A mi bűneink, a mi tisztátalanságaink büntetése szállt őre el. De Isten még az ő egyetlen fiát is megbüntette, még tőle is elhatározott, miért hagytál el engem, amikor bűnné lett, és az ítéletre jászállott. Tehát a kereszt is jelzi Istennek azt a végtelen szentségét, illetve bűngyűlöletét is. Nem csak a szeretetét, mert Jézus mindezt értünk tette, hogy minket megváltson a bűntől és a haragtól, az átoktól és a kárhozattól. Tehát csodálatos dolog ez, testvérek, nem szeretném már szaporítani a szót, de Isten így jelenik meg előttünk a Bibliába, ahogy itt megjelenik Ézsaiás próféta szemei előtt az ő elhívásakor, látja egy trónon ülni, egy felemelt trónon, a mindenség felett van, és ott vannak ezek a különleges angyali lények, ezek a szeráfok, akik ismétlik háromszor, szent, szent, szent az Isten. És akkor jön a második pont, amiben azt a különleges dolgot szeretném elétek tárni, hogy ez a szent Isten eljött erre a földre. Eljött erre a földre. Jézus Krisztusban. Mert benne Isten jött közénk emberi formában, és ha Jézus Krisztust kezdjük itt vizsgálni és nagyító alá tenni, mi a szentségtelen emberek, akkor mégiscsak azt kell észrevegyük, hogy ő milyen szent. Vagyis, hogy végtelenül szent. Jézusban ugyanaz az isteni szentség ragyogott fel az emberek között, mint amit Ézsaiás látott a mennyei látomásban. Jézus Krisztusnak a szentsége volt az, ami előidézte azt, hogy az Atya gyönyörködött benne. Ugye többször is olvassuk a Bibliában, hogy ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörök. Miért gyönyörködött benne? Mert Jézus ugyanolyan volt, mint ő. Abszolút szent, makulátlan, hogy úgy mondjam, egy húron pendült az Atyával mindenben. Mindenben. Az Atya nem talált benne hibát. Vizsgálták őt emberek is egyébként. Vizsgálta őt a korabeli jogszakértő, a nagy jogász Pilátus, római jog kiváló ismerője. Úgy tudom, ezzel szoktak megbuktatni ugye jogászokat. Római jog egy elég nehéz jog, de Pilátus tisztában volt vele. És vizsgálja Jézust, hogy vajon mit követett el? Milyen ponton szegte meg a római törvényeket? És akkor kimegy, és azt mondja a zsidóknak, nem találok bűnt benne. De nem csak ő, hanem egy másik nagy jogszakértő, ugye a sátán is vizsgálta Jézust. Vizsgálta, ott a pusztába, háromszor is. Hát, ha el tudná buktatni, és valami erkölcsi tisztátalanságra, tudná vétekre, tudná rávenni őt. De Jézus nem lehetett elbuktatni. Jézus legyőzte a kísértéseket. Szentsége az nem szennyeződött be. Egyáltalán nem szennyeződött be. És vizsgálták őt a zsidó jogszakértők is, ugye a farizeusok meg az írástudók, állandóan ott kutatták, hogy találjanak benne valami vétket, valamit, amivel vádolhatnák őt, hogy aztán keresztfára szögezhessék, vagy valahogy elintézhessék. Nem találtak benne semmit. Jézus megkérdezi őket, kicsoda vádol közületek engem bűnnel, és mindenki hallgat. Mert nincs Jézusban bűn. Persze a mai ember mindenben talál bűnt, csak magában nem egyébként. A mai ember már Jézusban is talál bűnt, meg vétket, de a korabeli emberek nem találtak, még Pilátus sem, meg a zsidó jogszakértők sem, a sátán sem, de még a fontosabb, hogy az Atya sem. Ez a legfontosabb, hogy az Atya nem talált benne bűnt. Ami miatt keresztre ment Jézus, az nem az ő bűne volt, hanem a miénk, az enyém meg a tietek. Ezeket tulajdonította neki az Atya, és büntette meg rajta. Ezeket vállalta magára, és ezek büntetését hordozta el a kereszten, de úgy, mint aki erkölcsileg abszolút tiszta, szent volt, makulátlan. Ha most visszaidézitek legalább így egy pillanat erejéig, hogy Jézus érzületében, gondolatában, belül a belső világában vajon van valami ige, ami arról beszél, hogy ott valami tökéletlenség fordult elő. Bennünk olyan sok rossz, bűnös érzés van, bűnös vágyak vannak, bűnös gondolatok, gonosz tervek vannak. Olvasunk ilyet Jézussal kapcsolatban? Semmi. És hogy ez tényleg nem volt ilyen, azt elárulja Jézus minden megnyilvánulása.
mert a szív teljességéből szól a száj. Hát akkor Jézus szavaiban volt valami tisztátalanság? Volt valami vétek, valami erkölcsi gonoszságra tanította az embereket? Abszolút szentség járt át minden tanítását, a hegyi beszédet, az összes többi beszédjeit, amit mondott embereknek, vagy sokaságnak. Egyszerűen szent az ő szava. Ugyanúgy, hogy Istenről mondtuk az előbb, hogy minden megnyilvánulása szent. Jézusnak is minden szava szent. És a cselekedetei, azok is a szívből jönnek. Ő maga mondta, hogy a szívből jönnek a cselekedetek. Jézus cselekedetei elárulnak valamit az ő szívbeli gonoszságáról? Semmit, testvérek, a cselekedetei is mind tökéletesek. Nem is lehetett volna megváltónk, ha nem lett volna az. Minden cselekedete tökéletes, amikor megszaporította a kenyeret, amikor meggyógyította a vakot, amikor föltámasztotta a halottat, vagy lecsendesítette a tengert, bármit csinált, szentség sugárzott belőle. Egyszerűen itt járt közte Istennek a szentség. Köztünk Istennek a szentsége. Hogyha mondjuk ebből a szempontból összehasonlítjuk nagy vallás alapítókkal, mondjuk Buddhával vagy Mohameddel, hát olvassátok el az életüket, vagy legalábbis a feltételezett életüket. Hát Jézussal egy lapon nem említhetők. Mohamed úgy vérengzett, mint annak a rendje. Már az ő élete idejében is írtotta a zsidókat is, meg a keresztjéneket is. Sőt, még az arabokat is. Buddha az is olyan volt, amilyen. Akkor nézhetjük a nagy filozófusokat, összevethetjük Jézust ezekkel. Vessük össze Marx-szal, vagy bármelyikkel, Leibniz-szel, vagy mit. Vessük össze Jézust nagy sztárokkal, akiket ma sztárol a világ. A nagy pop énekesekkel, meg énekesnőkkel, akiket ide akarnak csábítani, ugye mindenáron Pestre. A Guns Roses, meg nem tudom milyen nagy sztárok, akikre milliók mennek. Százezreket fizetnek egy jegyér, hogy ott legyenek a nem tudom melyik neves hölgynek a koncertjén az emberek. Összevetjük ezeket az embereket Jézussal, akikre felnéz a világ. Erkölcsi tökéletességben Jézus abszolút egyedülálló. Nézzük a tudósok világát. Találunk valakit, egy Einsteint, aki annyira szerette a feleségét, hogy mindig 5 méterre mögötte sétált a felesége. Ő meg ment elől, magába roskattan, és elmélkedett a relativitás elméletről. Én nagyapám látta őket naponta, így sétáltak Princetonba. Elől az Einstein, mögötte meg a felesége úgy jól lemaradva. Így együtt sétáltak, kézen fogva. Nagy szeretet volt benne, biztos. Na hát, és mondhatnánk mást is. Freudot, vagy éppen Carl Gustav Jungot is emlegethetjük. Ezek nagy nevek. És miféle emberek voltak ezek is, ha Jézussal összevetjük őket. Testvérek, egyszerűen vegyük észre kell vennünk, hogy a Szent Isten lejött erre a földre az Úr Jézus Krisztusban, akiben minden erkölcsileg makulátlan. Nem találunk benne egyszerűen hibát. Az Isten szentsége benne testet öltött. És itt járt közöttünk, és nem is csoda, talán ezt még elmondom Jézussal kapcsolatban, hogy ezért létezett az a páratlan szeretett közösség az Atya és ő közte. Kölcsönösen. Ő Jézus is gyönyörködött az Atya szentségébe. Nem fél tőle, hanem gyönyörködött benne. És az Atya meg gyönyörködik Jézusban. Valami páratlan szeretett kapcsolatban éltek egymással, akkor is, amikor Jézus itt volt a földön. Miért? Mert egy húron pendülnek. Tökéletesen egy húron pendülnek. Jézus soha nem sértette meg az Atya szentségét, hanem mindig azzal abszolút összhangban nyilvánult meg. Ez nagyon fontos dolog tehát, hogy értsük Jézus Krisztussal kapcsolatban is az ő szentségét, és így érünk el a harmadik pontunkhoz, ahol az ember szentségéről szeretnék még beszélni. Ha most Isten, illetve Jézus szentségéről áttekintünk az emberre, vagyis magunkra, akkor azt kell megállapítanunk, hogy nincsen bennünk semmi szentség. Van egy ilyen énekügy, amiben ezt énekeljük, hogy nincsen bennem semmi szentség. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy nincs bennünk semmi erkölcsi tökéletesség.
sőt, tele vagyunk vétekkel, erkölcsi tökéletlenséggel, szentségtelenséggel. Úgy is szoktuk mondani, hogy bűnösök vagyunk. Bűnösök vagyunk. Az a bűnösség, a bűnösségünk lényege, testvérek, az, hogy önmagunk istenei vagyunk. Önmagunkat tekintjük életünk centrumának. Ezen túl természetesen sok minden egyéb vétket is elkövetünk, de ez az alap, ez a gyökér. Magunkat istenítjük. Úgy is mondhatjuk, hogy végtelenül hiúak vagyunk. Vagy végtelenül beképzeltek vagyunk. Végtelen gőgösek vagyunk. Ezért nem tudunk emberekkel normális kapcsolatban lenni. Mert az összes embereket, akik körülöttük vannak, mindig kritizáljuk. Úgy érezzük, hogy mi az emberek fölött állunk. Lenézzük őket. Nem tudunk egy közösségbe beilleszkedni, mert én. Állandóan feszültség van köztünk. Mert mindig mi miatt van? Mert magunkat tartjuk állandóan a centrumnak, és magunk akaratát akarjuk érvényesíteni. Igen, a magunk akaratát akarjuk mindenkire ráerőszakolni. Mindenki azt csinálja, amit én akarok. Mindenki oda menjen, ahova én akarok. Mindenki úgy öltözön, ahogy én akarom. És ha nem azt csinálják a többi emberek, amit várunk, akár a családban, akár munkahelyen, vagy gyülekezetben, akkor mindjárt megsértődünk, akkor lehet megharagszunk, és elkezdünk gyűlölködni másokkal szembe. Ez a gőkből ered az, hogy taníthatatlanok vagyunk, hogy nem lehet nekünk semmit sem megtanítani, mert mindent jobban tudunk mindenkinél. Ez a bűnösségünknek ez a veleje, hogy így mondjam, hogy nem Isten tartjuk elsőnek. Nem a szentet, hanem magunkat. Nincs bennünk, testvérek, semmi szentség. És ebben az állapotunkban, a bűnös állapotunkban egyszerűen alkalmatlanok vagyunk az Istennel való közösségre. A bűnösségünk kizár minket a vele való szeretet között. Ugye Jézussal kapcsolatban mondtuk, hogy mivel ő abszolút szent volt, ugyanúgy, mint az Atya, ezért ott közöttük létezett ez a mély, örökké való szeretet kapcsolat, közösség. De Isten csak ilyennel vállal közösséget, a szentségtelennel nem. Mondtam, hogy Isten gyűlöli a bűnt és a bűnöst is, utálja az Úr a makacs embereket, az önfejű embereket, a gonosz gondolatokat, a gonosz cselekedeteket. Haragszik rá, megbünteti ezeket. Egyszerűen, testvérek, lehetetlen, hogy Isten velünk, amíg bűnösök vagyunk, közösséget vállaljon. Ez már itt a földi életünkre is rányomja a bélyegét, de aztán utána, amikor meghalunk, akkor is rányomja a bélyegét az örökké valóságunkra is, mert a pokolra jutunk. Mert Isten azt a helyet készítette el a szentségteleneknek. Ez a kárhozat, ahova azok mennek, akikben nincsen semmi szentség. A szentségtelenek gyűjtőhelye. Örökre kizárja Isten az embereket, az embereket is, nem csak a démonokat vagy a sátánt. Kizárja a tisztátalanokat, az ő tiszta közös. Nem szenvedi őket. És ezt meg kell érezzük, testvérek, valahogy úgy, mint hogy Ézsaiás. Amikor látta a Szent Istent, mit csinált? Nem csak az ajtó küszöbei remegtek meg telt meg a mennyei templom füsttel az Isten szentségétől, amikor az angyalok elkezdték azt magasztalni, hanem Ézsaiás meg, jaj nékem, rögtön elítéli magát. Nem azt mondja, jaj nekitek, meg jaj azoknak, meg jaj nekem, mondja, elvesztem, végem van, széthullottam, dezintegrálódtam, végem van. Miért? Mert a seregek urát, a szentet látták szemeim. És nem maradhat ember élve az ő jelenlétébe. Nem maradhatott senki, aki bűnös. Kivéve, ha megtisztítatik. Mert jön az angyal, a szénnel, ami a kegyelmet, az isteni megbocsátást jelképezés, érinti Ézsaiás száját. És azt mondja, bűnöd elvétetett. Tisztátalanságod megbocsátatott. Most már itt maradhatsz. És amikor Isten kérdezi, hogy ki megyen el nékünk, ki adja át az üzenetünket, akkor már jelentkezik, hogy itt vagyok én, küldje engem. És Isten megbíz őt egy nagyon-nagyon nehéz üzenettel, ezt mondjad el.
és ez lesz a feladatod, és Ézsaiás megy, és aztán teljesíti. De testvérek, így van, hogy a Szent Isten jelenlétébe az ember rászakad az, hogy én nem vagyok szent. Amikor fölragyog előtt a Szent Isten, sőt, nem, hogy nem vagyok szent, szentségtelen vagyok, nincs bennem semmi szentség, ezért Istenhez semmi közöm nem lehet. A pokolra vagyok méltó, és már is ott vagyok. A kárhozat az én osztályrészem. De mégis van remény, hogy mégiscsak valahogy bocsánatot kapunk? Mégiscsak valahogy Isten jelenlétébe kerülhetünk? Hogyan? Hogyan? Hogyan lehetséges? Most az, hogyan lehetek én szent? Hogy alkalmas legyek a szenttel való közösségre, így is kérdezhetem. Hát testvérek, most erre nézve két út jön elénk. Az egyik út az, hogy megpróbálunk szenté válni. Tehát akkor nézzük, hogy mit akar Isten a törvényében, mit akar Jézus a egyi beszédben, és akkor összekapjuk magunkat, összeszedjük magunkat, és akkor majd teljesítjük. Majd mégiscsak valahogy legyőzzük a bennünk lévő egoizmust, meg bűnöket, meg kísér, és majd mi teljes erővel úgy élünk, hogy ő akarja. És akkor fohászkodni is kezdünk, hogy segíts nekünk Istenünk, hogy olyan szentek legyünk, mint te. Vagy legyünk olyanok, mint Jézus. Segíts nekünk, mert olyanok akarunk lenni, és akkor erőlködünk, és igénybe veszünk lehetőleg emberi segítségeket is. De testvérek, aki ezzel próbálkozik, hamar rá kell, hogy jöjjön, hogy ez így nem megy. Mert akármilyen, úgymond jó tetteket is követünk el, szent cselekedeteket, azok az Isten szemébe semmit nem érnek. Az Isten szentségének nem tudunk megfelelni. Nem tudunk olyan szent tetteket összehozni, olyan szent megnyilvánulásokat, amikre nézve azt mondaná, hogy na, ezért elfogadlak téged. Na, maradj itt, na. Hát nem vagy azért olyan tökéletes, de majdnem. Most már maradj itt. Nem, testvérek. Nincs ilyen. A törvény cselekedetének, vagy a törvénynek való megfelelés útja által nem tudjuk megszentelni, úgymondom, magunkat, és elég szentté tenni magunkat. A zsidók is ezzel próbálkoztak szüntelen. Nem is volt nekik elég, amit Isten a törvényébe elmondott, még ahhoz még hozzáragasztottak több száz tilalmat meg parancsolatot. Ebbe élték az életüket, aztán elbizakodtak, hogy már Isten ezért őket igaznak tekinti, mert ők már olyan sok törvényt betartanak, és olyan erkölcsösek, és akkor ők most már szentek, és alkalmasak az Istennel való közösségre, de nem így volt. Becsapták magukat ezzel. Ez a legnagyobb becsapásunk, testvérek, önbecsapása, ezt elhisszük valaha, hogy mi betartjuk Isten parancsolatát, és akkor ezzel elérjük azt, hogy elfogadjon minket. Ezt úgy nevezik, hogy a vallás, az összes vallás ezt csinálja. A kereszténység, amikor vallássá válik, akkor ezt csinálják a keresztjének is. Majd mi megszenteljük magunkat, összeszedjük magunkat, az becsületesen élünk, meg jó emberek leszünk, meg nem tudom, mit csinálunk. És azt hiszük, hogy ezzel Isten szintjének, hogy így mondjam, szentségi szintjének eleget teszünk. Hogyha ránk néz, akkor lát egy két lábon járó szentet, mint egy a fiára, úgy tekint mi ránk. Nem, testvérek. Egyikünkre se. Ezen az úton, testvéreim, nem lehetünk szentek. Sőt, csak egyre inkább kiderül, hogy mennyire szentségtelenek vagyunk. Ez derül ki. A másik utat kell választanunk. És ez a másik út, hogy hiszek Jézus Krisztusban. Befogadom őt a szívembe. Elfogadom őt megváltómnak, életem urának, centrumának. Ez egy értelmes, de szívbeli döntés. És ha hiszek az evangéliumnak, testvérek, ha hiszek annak, hogy Isten Jézusért megbocsát nekem minden bűnömet, sőt, szentté, igazzá nyilvánít engem, akkor ez így is lesz. Így is van. De hinnem kell, hogy csak Jézusért, csak az ő keresztjéért, csak az ő véréért részesülök az ő bocsánatában, az ő szentségében, igazságában, mindegy most, hogy mondom. Szinonimák ezek. Nagy átfedés van köztük. Lényeg, testvérek, hogy Pál apostol mit mond a korintusiaknak? Jézus Krisztus lett nekünk Istentől többek között szentségül. Ha őt befogadjuk a szívünkbe, Isten szemében szentek vagyunk. Nem magunk miatt, hanem ő miatta. Ő a mi szentségünk. Az igazságunk is, meg a váltságunk is egyébként, meg a bölcsességünk is, minden Jézusba rejlik, hogy itt beszélünk róla, de a szentségünk is, testvérek. Ez egy megdöbbentő dolog, hogy Pál apostolnak, ha olvassuk egyébként ezt a első és második korintusi levelét, akkor kiderül, hogy ezek a korintusi emberek egyáltalán nem voltak bűntelen emberek, sőt, mindenféle bűnök voltak az életükben. De mégis úgy szólítja meg őket Pál az 1 Korintus 1.2-ben, hogy szentek vagytok. Mert Isten fiában hittetek, és ő a ti szentségetek. Ő a ti szentségetek. Nem vagytok erkölcsileg tökéletesek, nem azért vagytok szentek, hanem mert Jézusban hívő emberek vagytok, az evangéliumban hívő emberetek, ő a ti szentségetek. És ez így van, testvérek, minnyájunk számára, hogy hiszek Jézusban, hiszek az ő evangéliumában, és befogadom a szívembe őt, hogy ő legyen az első. És onnantól kezdve ő miatta szent vagyok. Ő benne enyém az Isten szentsége. Hát ő benne szállt a földre, ő benne testet öltött, és ha ő az enyém, ő lesz az én szentségem. Azt mondhatom Krisztusnak, te vagy az én szentségem. Azt is mondhatom neki, te vagy az én bölcsességem, Jézus. Te vagy az én erőm, Úr Jézus. Te vagy, minden te vagy a számomra, te vagy a szentségem is. Én bennem nincsen semmi szentség, mondja az ének, amit idéztem, csak a Krisztus szent neve, így folytatódik. Nincsen bennem semmi szentség, csak egyedül a Krisztus szent neve. És Isten, amikor ránk néz, hogy így mondjam, Jézus látja, és Jézusért vállal velünk egyébként szentségtelen emberekkel közösséget. De ő érette, igen, mert ő vele közösséget vállal. És ő vele vagyunk mi is, akkor velünk is közösséget vállal. Benne, Jézusban, Jézussal együtt miénk a szentség, és Istennel már itt a földön is együtt élhetünk, testvérek. Már közösségünk lehet vele. Atyánknak szólíthatjuk. Ő a fiainak tekint minket. A családjába tagol bennünket, az ő népe közé. Megáld bennünket sok testi-lelki áldással is. Szeretetével körül ölel bennünket, hordoz a tenyerén, védelmez bennünket. Miért? Megérdemeljük? Mert olyan szentek vagyunk? Nem. Jézusért, aki a mi szentségünk. Ő érte, tekint minket Isten is szenteknek, és velünk vállal a közösséget. Nem csak itt a földön, hanem még ha messzebbre nézünk, meg fogunk egy napon halni mind az örökké valóságba. És üdvösséget ad nekünk, odaenged az Isten az ő saját országába, az új égre és az új földre. Ott lehetünk, és ott élvezhetjük majd annak minden gyönyörűségét, minden szépségét, minden boldogságát. Közösségünk, és ott is majd tudni fogjuk, hogy ezt megérdemeltem, mert 3-mal több jótettet vittem véghez, mint rosszat. A nyavaját érdemeltük meg. Ott mindenki tudni fogja, hogy Jézusnak köszönhet mindent. Azt is, hogy ott van. Ezért a mennyei jelenések könyvében olvasunk ilyen Isten magasztaló, meg Krisztust magasztaló himnuszokat, de egyet sem olvasunk, hogy az ember magát magasztalná azért, hogy milyen ügyes voltam én. Mindenki tudja, hogy Isteni a dicsőség egyedül, és Krisztus az, hogy itt lehetünk, a mennyei dicsőségben. Neki köszönhetjük, aki a mi szentségünk. És azzal hadd fejezem be, hogyha hiszünk Jézusban, testvérek, és ő így a szívünkben ott van, ott él, és milyen vele együtt az Istennek a szentsége, a tökéletessége, akkor ez a Jézus bennünket arra fog ösztökélni, arra fog bennünket belülről, hogy mondhatjuk, hogy az ő szent lelkével, de úgy is mondhatom, hogy Jézus arra fog bennünket ösztökélni a szívünkben, hogy mi is igyekezzünk szentül élni. A megszentelődésre buzdít minket, és azt munkálja bennünk nagy erővel, hogy olyanok legyünk, mint ő. És kerüljük azt, ami vele nincs összhangban. Kerüljük a vétket, és törekedjünk mindarra az erkölcsi tökéletességre, ami Jézusban van. Kövessük őt, ezt jelenti. Kövessük őt. Kövessük őt a munkánkban, a családi életünk alakításában, a gyülekezeti szolgálatokban,
a hivatásunk teljesítésében igyekezzünk úgy szólni, úgy cselekedni, sőt úgy érezni, ahogy az Jézus Krisztusunkkal, a mi szentségünkkel összhangban áll. Kerüljük azt, hogy a sátánra hallgassunk, hogy a kísértésekre hallgassunk, hogy a világ csábításait kövessük. Igyekezzünk szent életet élni. Erre buzdít bennünket, erre motivál bennünket a mi szentségünk, Jézusunk. Azt mondja Péter apostol az első levele első részének a 14. versében, hogy ti, akik az úrei vagytok, a szentségre törekedjetek, mert Isten ezt mondta, már a zsidóknak is, szent vagyok, ti is szentek legyetek egész életetekben. Ez egy életprogram, testvérek. Aki hisz Jézusban, utána arra kell törekedjen, hogy olyan legyen, mint Jézus, olyan legyen, mint Isten. A legfőbb mércéhez mérje magát. Minden rezdülését ott belül is. És a szavaiba is, meg a cselekedeteibe is. És így várja Jézust. Ezzel zárom be. Mert ugyancsak Péter apostol a második levelében írja a hívőknek, hogy ti, akik várjátok Jézust, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben. Hogy amikor majd megjelenik ő, nehogy az legyen, hogy úgy ott várjuk szentségtelen élettel. Hát ez mi ez? Szennyesen. Igyekezzetek, mondja az apostol, teljes erővel legyetek rajta. Hogy szentek legyetek, és áthasson benneteket a Krisztusnak a szentsége. Ti is így dicsőítsétek őt, és így töltsétek be a földi életben a küldetéseteket, mert ez a küldetéseteknek, mint hívőknek, nekünk is ez a küldetésünk. Elmenjünk, és azzal, ahogy gondolkozunk, beszélünk, cselekszünk, rámutassunk Isten szentségére, és hordozói legyünk a mi megváltó úrunk szentségének ebbe a világba. Egyáltalán nem passzívvá tesz minket az a tudás, hogy így mondjam, hogy ha Jézusba hiszek és befogadom, akkor már szent vagyok az Istenet. Akkor nem az következik, hogy hát akkor itt leülök valahova, aztán élek, hogy megvan a szentség, most már Isten elfogadott, kész, pont, vége. Élek, ahogy kedvem tartja. Hát nem. A befogadott Jézus, a befogadott szentség arra sarkal, hogy olyan legyek, mint ő. Aktivizál. Hogy törekedjek, kerülni a rosszat, a szentségtelent, és cselekedni, gondolni, érezni, mondani a szentet, a tisztát. Nos, erről a csodálatos ajándékról szerettem volna egy kicsit beszélni köztetek, és ezt hirdetni néktek, hogy Jézusban nyert kincseink közül kiemelkedik azért az, hogy ő a mi szentségünk, ő adatott nékünk Istentől szentségül. Áldott legyen érte. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, leborulunk előtted, és imádunk téged, a szentet, aki ott állsz a világ mindenség fölött, nem vagy része semmi teremnénynek, te a teremtő vagy, és ebben a teremtői voltodban abszolút erkölcsi tökéletesség vagy. Szentség, tisztaság, makulátlanság. A bűnnek még csak árnyéka sincs benned. Valljuk, valljuk, mert ezt látjuk a Szentírásból. Ezt sugározzák felénk a Krisztusunknak a szavai, a cselekedetei, az egész lénye. És amikor így rád tekintünk, akkor meg kell lássuk a magunk szentségtelenségét, és azt, hogy ez nem valami mellékes dolog, hanem emiatt haragszol reánk. Emiatt ítéleted van rajtunk, emiatt el fogunk kárhozni, nem válasz velünk semmiféle közösséget. De köszönjük néked, hogy mégis van egy reményünk, lehet egy reményünk, mert a fiadra tetted a mi összes szentségtelenségünket, és ő elviselte ezek büntetését, és nekünk megszerezte a te kegyelmedet, és biztosította a te szeretetedet. Segíts, hogy elhiggyük ezt az örömhírt, és belekapaszkodjunk ebbe. Sőt, belekapaszkodjunk Jézusba, a meghalt, de feltámadott megváltónkba. Befogadjuk őt a szívünkbe. És segíts, Urunk, hogy őt elfogadva megértsük, hogy milyenk a szentség. Nem a miénk az, nem a mi szentségünk, hanem az övé. Egy tőlünk idegen szentség, de mégis a miénk. Hitáltal, a Krisztusba vetett hitáltal. Segíts ezt a titkot fölfognunk, és segíts így Krisztusra bízni magunkat, mert így veled élhetünk itt a földön is. Bizalommal jöhetünk hozzád, és várhatjuk a te segítségedet, áldásodat,
szereteted különböző jeleit, megnyilvánulásait. És köszönjük néked, hogy bizalommal tekinthetünk még a halálra is, mert tudjuk, hogy az se választhat el tőled. Ott lehetünk egyszer a te országodban, mert Krisztus olyanná tett minket, és elfogadhatóvá tett minket, és szentté tett minket a te számodra is. Kérünk téged arra, hogy segítsél bennünket, azt is fölfognunk, megértenünk, hogy ez a tanítás a szent életvitelre tanít minket. Hiszen te magad, Jézusunk, nem csak beszélsz ezekről, hanem ott vagy a szívünkben, akkor munkálkodsz bennünk. Dolgozol bennünk, hogy kerüljük azt, ami neked utálatos a szemedben. Azokat a gondolatokat, érzéseket, szavakat, és azt cselekedjük, ami előtted kedves. Köszönjük, hogy szent életre hívsz, és ezt munkálod bennünk hatalmas erővel. Hadd járjunk ezen az úton. Köszönjük, hogyha elbukunk is, van bocsánat a számunkra, és kezdhetjük újra, és folytathatjuk ezt a törekvésünket. És áldunk azért, mert mindenkor, újra és újra, itt is a templomban, de a hétköznapjainkban is eszünkbe juttatod, hogy azért nincsen bennünk továbbra sem semmi szentség, csak a Krisztus szent neve. És köszönjük, hogy újra és újra leborulhatunk a mi megváltónk előtt, és magasztalhatjuk őt, a mi szentségünket. És hogy ő a miénk lehet, ez a legnagyobb örömre, a legnagyobb hálára, és a te magasztalásodra kell, hogy indítson minket. Köszönjük te néked, hogy hallgatod most is az ige hirdetést, hallgatod a mi imádságunkat. Kérünk, hogy bocsáss meg mindazért, ami nem tiszta, ami nem kedves előtte, de áld meg mindazt, ami az volt. Áld meg mindazt, ami megállja a helyét a te szemeidben is. Pecsételd meg azt a szívünkben, Urunk. Imádkozunk most hozzád, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg az egészségeseket, a pihenőket, áld meg a betegeket, a szenvedőket. Kérünk téged arra, hogy légy közel minnyájunkhoz, és a te szentségedben, a szentség útján járass bennünket. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a következő heti bibliaóránkat, melyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki itthon van, és szívesen eljön tovább beszélgetni ezekről a kérdésekről. Kedden este 6 órakor lesz a bibliaóránk. A héten egyéb alkalmunk nem lesz, jövő vasárnap találkozhatunk megint itt az Isten színe előtt. Viszont azután gyülekezeti hetünk lesz Mátraházán, és ha jól emlékszem, akkor Lupsa György szervező testvérünk azt kéri, hogy akik jelentkeztek, azok maradjanak itt egy rövid megbeszélésre az Isten tisztelet után. Tehát akik jelentkeztek, azokat kérem, hogy egy kicsit maradjanak itt, mert ugye a részletekről még Gyuri informálni akarja a kedves testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, az záró énekünket keressük elő, a 223-as énekünket, és ezt énekeljük. Énekeljük el az első énekeljük el végig. Annyira szép gondolatmenet. Ne csonkítsuk meg. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. himnuszunkat énekeljük.